egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Ökumené címmel a testvéregyházak félóráját hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Robbanások rázták meg hajnalban Venezuela fővárosát és három további államát, majd nem sokkal később Donald Trump bejelentette, hogy az amerikai Delta Force elfogta Nicolas Maduro elnököt és feleségét, akiket légiúton kivittek az országból. A venezuelai alelnök szerint a kormány nem tudja, hol tartózkodnak, azonnali bizonyítékot követelnek arról, hogy még életben vannak. A dél-amerikai ország védelmi minisztere pedig bejelentette az összes fegyveres erő bevetését, miközben a halottak és sérültek számbavétele még tart. Magyar idő szerint reggel 8 óra körül érkeztek az első jelentések arról, hogy támadás érte Venezuela fővárosát, Caracast. Kolumbia bejelentette, hogy Venezuela a katonai támadás alatt áll, és összehívták az ENSZ biztonsági tanácsát. Megerősítették, hogy az Egyesült Államok légitámadásokat indított Venezuela ellen. Az értesülések szerint Donald Trump személyesen rendelte el a támadást. Az amerikai elnök bejelentette, hogy elfogták a venezuelai elnököt és feleségét, a venezuelai alelnök pedig bizonyítékot követelt át arról, hogy Maduro elnök még életben van. Később erről fényképet tettek közzé az amerikaiak. Vladimir Padrino López venezuelai védelmi miniszter bejelentette, hogy országa Maduro parancsait követi, és az összes fegyveres erőt bevetik. Venezuelai tisztviselők szerint Washington csak részben ért el a céljait, Trinidad és Tobago pedig bejelentette, hogy nem vettek részt a Venezuela elleni csapásban. A BBC idézte az amerikai külügyminisztert, aki bejelentette, hogy az elfogott venezuelai elnököt az Egyesült Államokban bíróság elé állítják kábítószerkereskedelem vádjával. Marco Rubio egyúttal azt is közölte, Washington nem tervez több katonai akciót Venezuela ellen. Mint mondtam, a mostani fellépése is csak a letartóztatás biztonságos végrehajtása miatt volt szükség. Elemzők szerint a Trump kormányzat egyre rosszallóbban tekintett arra, ahogy Venezuela Oroszországhoz közeledik. Az amerikai elnök segítséget helyezett kilátásba az Iránban tüntetőknek. Donald Trump bejegyzésében azt írta, ha az iráni vezetés rálő békésen tüntetőkre, akkor az Egyesült Államok a megmentésükre siet. Hamenei ajatollah tanácsadója és az iráni nemzetbiztonsági tanács vezetője a kijelentésre reagálva figyelmeztetett. Washington beavatkozása a síta állam belügyeiben az egész régiót destabilizálná. Iránban 3 éve nem látott nagyságú tömegtüntetések zajlanak, amelyeket az elszabadult infláció robbantott ki. A megmozdulásoknak már több halálos áldozata is van. A január 7-i ortodox karácsony előestéjére vagy az ünnepre nagyszabású provokációt készít elő a Kreml, figyelmeztetett az ukrán külföldi hírszerző szolgálat. A közlemény szerint Vladimir Putyin kormányának célja, hogy az Egyesült Államok közvetítésével zajló béketárgyalásokat meghiúsítsa. Az ukrán-magyar határszakaszon 5862-en jöttek tegnap, közölte az országos rendőrfőkapitányság az MT-vel. A rendőrség 49 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Az Egyesült Államok arra számít, hogy január 23-áig megszületik a megállapodás a szerbiai kőolajipari vállalat átvételéről Magyarország és Oroszország között, így a NISZ folytathatja a munkát, hangsúlyozta a szerb köztársasági elnök a belgrádi közszolgálati televízióban. Alekszandr Vučić arról beszélt, gyors megállapodásra számít az orosz részvényesek és a lehetséges vásárló, ez esetben a magyar MOL között. A Honvédelmi Minisztérium dolgozói mellett a hivatásos és szerződéses katonák, köztük a honvéd tisztjelöltek is, valamint a honvédelmi alkalmazottak és a kormánytisztviselők is igénybe vehetik az otthon támogatást. Januártól évi nettó 1 millió forint visszanemtérítendő pénzösszeg igényelhető, amennyiben mindkét házastársa közszolgálatban dolgozik, az összeg évi nettó 2 millió forintra emelkedhet. Azok is élhetnek a lehetőséggel, akik még nem kötöttek hitelszerződést. Január 1-től 11%-kal 322.800 forintra emelkedett a minimálbér, a garantált bérminimum 7%-kal 373.200 forintra nőtt. Ezzel a minimálbért keresők havonta bruttó mintegy 32.000 forinttal, a garantált bérminimumon foglalkoztatott szakmunkások pedig bruttó 24.400 forinttal több jövedelmet kapnak. Ezzel együtt számos szociális ellátás összege is emelkedett, köztük az álláskeresési járadék, a táppénz, a gyes és a gyed, valamint nőttek a közfoglalkoztatottabb bérek is. Erdélyben fennakadást okozott a közlekedésben és az energiaellátásban a lehult nagy mennyiségű hó, több megyében utakat kellett lezárni az útesre kidőlt fák miatt, és több ezer háztatásban szünetel az áramellátás. Fehér megyében például 42.000 fogyasztó maradt áram nélkül a havazás nyomán. Végül az időjárásról, holnap több órára kisüt a nap, csapadék már nem hullik, a szél több felé megélénkül, a hőmérséklet vasárnap hajnalban -7, -6, napközben +1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotocentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotocentrum, Kisdobó tér 8.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! Dr. Cserhalmi Dorottyával beszélgetek, aki közgazdász, gazdasági szakember, és Miskolcon találkoztunk egymással. Néhány perccel ezelőtt tért véget Nyomkeresés a Magyar Királyság határán Ausztriában című könyvének bemutatója. Nos, mit is lehet tudnunk a kiadványról, a könyvről, amely, ha jól tudom, a Teleki Sámuel Kulturális Egyesület kiadásában az Országhatár Túra Mozgalom első kiadványa ez a könyv, és a könyv bemutató valósult meg a Teleki Sámuel a Kulturális Egyesület és a Boros Gábor Vasútas Nyugdíjas Klub közös szervezésében.
Valóban így van. A Teleki Sámuel Kulturális Egyesület nevében Batár Zsolt Botond szervezte ezt az Országhatár Túra Mozgalmat.
Amelyről mit lehet tudnunk erről a túra mozgalomról?
Hát talán azt kell tudni róla, hogy a Nagy Magyarország határát tervezik bejárni, és a Zsolt engem arra kért fel, hogy vállaljak el ebből egy szakaszt, mivel olvasta a Facebookon megjelent korábbi írásaimat, ugyanis mióta nyugdíjba mentem, 2016-tól elég sokat utazgatok, és az utazásaimnak a élményeit meg szoktam osztani a Facebookon ismerőseimmel. Ő is olvasott ilyen cikkeimet, és ennek kapcsán jött az ötlet, hogyha én szeretek utazni, szeretek túrázni, megírni is szeretek, akkor biztosan felvállalom egy ilyen munkának az elvégzését. Én az ausztriai területre első szakaszt választottam ebből, illetve azt vállaltam föl, hogy azt fogom bejárni, mert azt ismertem legjobban.
Miért ismerte azt a szakaszt jobban?
Hát többször korábban is kirándultunk arra felé. Nagyon szeretem Ausztriát és Svájcot is. Hát Svájcban még sajnos nincsenek határaink, de a hegyeket, meg ezt a dombvidéket is nagyon szeretem, és többször kirándultunk már arra felé.
Hogyan kell ezt elképzelnünk? A magyar királyság határait kereste ön fel, a régi magyar királyság határait, azok, amelyek szomszédosak hazánkkal, Magyarországgal, tehát a magyar-ausztriai határvonalon túrázott és vonult végig, kirándult végig?
Hát az egykori, kiegyezéskori határt jártuk be a Dunától a Lendváig, és hát a kirándulások alkalmával aztán rájöttem arra, hogy egy kicsit messzebb is kell mennünk, mert ott is vannak érdekességek. Néha visszatértünk a jelenlegi burgenlandi területre, mert egy-egy várat, templomot akartunk megnézni, részben pedig át kellett mennünk Alsó-Ausztriába és Tájérországba is, hiszen arra felé is jártak a magyarok, ugye egészen az Enz folyóig eljutottak, és mi is próbáltuk követni ezeket az egykori magyar területeket. Például a sárfenéki uradalmat jártuk be, amit már a 17. században elcsatoltak Alsó-Ausztriához, egykor az is magyar terület volt, illetve több olyan helyen jártunk, ahol korábban Mátyás király próbált hódítani, illetve még volt, ahol nem csak ilyen hódítási területeket, hanem például elmentünk a Szemeringre, mert az egy szép hely, és szerettük volna megnézni, és ráadásul ugye ott van a híres Szemering vasút, én egykor a vasútnál dolgoztam, és hát egy volt vasút, az csak nem hagyhatja ki ezt a lehetőséget, hogy akkor azt is járjuk be.
Egy körülbelül hány kilométeres szakaszt látogatott így végig, vagy járt végig?
Hát én úgy gondolom, hogy az általunk megtett út az körülbelül 1000 kilométer lehetett. Ez nem az országhatárnak a hossza, hanem attól nyilván több, mert nem csak a határon mentünk végig, ez olyan 500-600 kilométer lehet ez a határszakasz, pontosan nem tudom megmondani, de hát ugye messzebbre is elmentünk, illetve egy-egy területen gyalogtúrákat is tettünk. Tehát 10-20-30 kilométeres gyalogtúrákon is részt vettem.
Hogyan valósult ez meg? Egy mettől meddig tartó időszakban járta végig ezeket a határrészeket? Volt erre egy adott idő?
Hát tulajdonképpen nem volt megszabott idő, rám volt bízva, hogy mennyi idő alatt tudom ezt megtenni. Akkor, amikor én ezt elkezdtem, akkor már a Zsolt mondta, hogy több határszakaszt más csoportok elkezdtek felfedezni, és ennek ellenére az én könyvem jelent meg elsőnek.
Mert hogy majd a többi határszakasz felfedezéséből is születik egy könyv?
Igen, így van. És hát én sem egyszerre jártam végig a határt, tehát nem úgy volt, hogy elindultam a Dunától, és aztán végigmentem a Lendváig egy húzamba. Az úgy körülbelül összesen egy hónapos út lenne szerintem, de mi ilyen 3-4 napos kirándulásokat szerveztünk magunknak, és amit 3-4 nap alatt meg lehetett egyszerre nézni, azt megnéztük, azt aztán hazamentünk, feldolgoztam a látottakat, hozzáolvastam irodalomból még, vagy az internetről, kikerestem olyan információkat, amit ott nem sikerült megtudni közvetlenül, és így írtam meg aztán a könyvet. És legközelebb akkor megint megnéztem, hogy na hol nem jártunk még, és így mentem tovább. Aztán sajnos jött a pandémia, és akkor hosszabb időm lett arra, hogy felkészüljek. Akkor megint összeszedtem a maradék olyan helyet, ahol még nem jártunk, azt mindet feldolgoztam, szinte megírtam a könyvet, mert tulajdonképpen a térképről, a szakirodalomból ezt meg lehetett volna írni, de hát kellettek hozzá a személyes élmények is.
A személyes benyomások.
Így van, és emiatt mindenképpen meg akartam győződni róla, hogy személyesen is végigjárhassuk ezt a területet, amit még addig nem láttunk, illetve a könyvbe is hozzá kellett írnom az addig feldolgozott anyaghoz azt, hogy én mit láttam, és nekem milyen élményeim voltak. Akkor sikerült találkoznunk ottani magyar emberekkel is, hát éppen egy református gyülekezet tagjaival sikerült, és az ottani lelkésszel beszélgetni az ő magyar közösségükről. Egy 1500 fős gyülekezet volt, ahol hát érdekes módon nem is nagyon ott élő magyarok, hanem inkább az ott dolgozó magyarok csatlakoztak hozzájuk, illetve ők is nem olyan régen Magyarországról kivándorlott emberek voltak, tehát például a lelkész is nem régen került el Kisvárdáról.
Hogyan valósult meg még ez a kirándulás? Miket keresett fel? Elsősorban várakat, kastélyokat, emléktáblákat, templomokat? Lefotózta ezeket a látványosságokat, és utána járt a történetüknek? Így kell elképzelnünk?
Így van. Hát a magyar emlékek legbiztosabb kiinduló pontja az volt, hogy a templomokat jártuk végig, mert az mindenütt van, szinte minden faluban, és rengeteg magyar emlékkel találkoztunk a templomokba. Érdekes módon szinte mindenhol a határ mellett Szent Istvánt, Szent Imrét és Szent Lászlót nagyon sok helyen megtaláltuk szobor vagy festmény formájába. Hát időközben kiderült, hogy Szent László a határőröknek a védőszentje is, úgyhogy gondolom azért volt olyan sok Szent László szobor, illetve festmény ezekben a templomokban. Nagyon sok magyar feliratot, magyar emléktáblát találtunk a templomokban, illetve az egyes falvakban lévő Szent Háromság oszlopokon is magyar feliratok vagy magyar oszlopállítóknak a címerei jelentek meg, például Batthyány címer, mert hogy gondolom Batthyány állítatta fel azt a Szent Háromság oszlopot. A templomokra is azért a magyar földbirtokosok nagyon sokat költöttek, és olyankor, amikor ott létrehoztak valamit, akkor az ő nevük is feltüntetésre került minden alkalommal. Tehát több templomban olvashattuk a magyar finanszírozóknak a neveit.
Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, kijelenthetjük, hogy döntő részben és döntő többségében katolikusok élnek és éltek a határ mentén?
Döntő részben talán kijelenthetjük, hogy katolikusok éltek, de például ez a egyházközség, ez, amit említettem, az református közösség volt. De hát nyilván, ahol a szobrokat találtunk, festményeket találtunk, azok mind katolikus templomok voltak, tehát kijelenthetjük, hogy többségében katolikus templomokba találtunk meg azokat a magyar emlékeket, amiket felfedeztünk.
És találkozott érdekességekkel, különlegességekkel is? Teszem fel ezt a kérdést azon apropóból, hiszen a kedves hallgatókat, az olvasókat mindig az érdekességek, mindig a kulisszatitkok érdeklik. Talált olyan különleges érdekességet, amire még ön is rácsodálkozott?
Hát igen. Hát például Mária falva egy gyönyörű, csodálatos templom, és zsolnai kerámiákból készült az oltár, a szószék, és csodálatosan nézett ki a gyönyörű üvegablakain Szent István, Szent László, Szent Imre, Szent Margit jelentek meg. Aztán láttunk olyan méretű Szent István és Szent László szobrot, amilyet még Magyarországon sem láttam, tehát ilyen legalább két ember, de lehet, hogy három ember nagyságú, hatalmas szobrok voltak a templomban, amire tényleg úgy rácsodálkoztunk. Gyönyörű festményeken jelent meg például Szent István Szent Imrével, ahogy a koronáját Máriának ajánlja fel. Tehát nagyon szép alkotások voltak, és ilyen magyar vonatkozásúak.
Útszéli keresztekkel is találkoztak?
Igen, találkoztunk útszéli keresztekkel is. Nem mindig sikerült magyar feliratot találni rajta, de sok Ausztria területén tényleg nagyon sok ilyen útszéli kereszt van, és viszonylag jó állapotban is vannak, tehát látszik, hogy a mai osztrákok is ezeket az emlékeket igyekeznek megtartani, és igyekeznek jó állapotban tartani.
Emléktáblákat hol találtak, és azokon szerepelt magyar felírás és magyar mondat, magyar szöveg?
Igen, templomokban, illetve templomoknak a külső oldalfalán is több magyar nyelvű emléktáblát találtunk, kastélyoknál is találtunk magyar nyelvű emléktáblát, és a Szent Háromság oszlopokon láttunk magyar nyelvű feliratokat. Várokban is voltak, és hát nem csak az emléktáblák, hanem nagy öröm volt számunkra az, hogy a várakban lévő kiállításokon is magyar nyelvű útmutatók voltak, tehát a magyarok is tudták élvezni azoknak a kiállításoknak az anyagát, mert nagyon sok magyar nyelvű tájékoztató tábla volt mindenütt.
Eddig az utazás élményeit gyűjtöttük egy csokorba, és arról beszéltünk, de most ejtsünk néhány szót magáról a könyvről. Milyen szerkesztési elvek alapján készült el ez a kiadvány, ez a könyv? Mit lehet róla tudnunk?
Hát a könyvet azt alapvetően úgy szerkesztettem, hogy földrajzi régiók szerint osztottam fel a területet, hogyha valaki ki akar menni, akkor annak adjon, nyújtson segítséget, tehát egy-egy földrajzi régió szerepel egy-egy fejezetben. Az alsó ausztriai határvonal mentén, illetve a stájerországi határvonal mentén, és ezen belül pedig egy-egy hegyvonulat, vagy egy-egy folyó képezte azt a földrajzi régiót, ami köré tudtam csoportosítani a látottakat. Mind a burgenlandi területen, mind a szomszédos területen, az alsó ausztriai, illetve stájerországi városokban, falvakban.
Képek is illusztrálják a kiadványt?
Természetesen képek is vannak benne, színes képek vannak a kiadványban. A képek is, hát alapvetően ugye, amit említettem, a templomokat, Szent Háromság oszlopokat, esetleg olyan épületeket, amiknek valami magyar vonatkozása volt, a várakat, kastélyokat mutatják be, és egy külön terület talán a legérdekesebb és leginkább a határhoz tartozó, hogy az ország határ menti vendéglők, határőrházak és határkövek, amiket lefényképeztem és betettem a könyvbe mellékletként. Nagyon érdekes határköveket találtunk.
Milyeneket?
Nem csak országhatárköveket, hanem megyehatár, városhatár, illetve birtokhatár köveket is. Ezek voltak a legrégebbiek, a birtokhatárkövek. Ezek már 17. századbeli határkövek voltak, például Kirslág és Pörgölény határában. Voltak ilyen régi birtokhatárkövek, a Pukhelyim és Nádasdy családnak, illetve a Pukhelyim és Nádasdy birtoknak a határköve, ami azért is volt érdekes, mert az egyik oldalán a Pukhelyim családnak a címere, másik oldalán pedig a Nádasdy család címere szerepel. A Nádasdy családnak a címere az egy olyan címer, ahol a nádból felszálló, hát valahol azt írja a szakirodalom, hogy liba, van, ahol azt írja, hogy kacsa, minden esetre kacsa őnek nevezi ezt a népnyelv, és ez a címer jelenik meg a határkövön. Ez egy nagyon érdekesség volt, és különlegesség. Aztán érdekesek voltak az országhatárkövek, mivel ez az országhatár megjelölés, mint ahogy ott aztán olvastuk is egy kiállítás alkalmával, hogy a 18. században jelent meg Európában egyáltalán, hogy országhatárokra határköveket állítsanak föl, és a magyar határon Mária Terézia állított fel először határköveket. Ilyen Mária Terézia határköveket találtunk a Rozália hegységben, illetve a déli határszakaszon, a Muravidék környékén, ahol már nincsenek természetes határok, és ezeken állítottak fel határköveket a határ megjelölésére.
Jogosan merül fel az emberben a kérdés, Miskolcon élt nagyon sokáig, jelenleg Budapesten él. Hogyan jön az ön személyes életében vonzódása Ausztriához, az ausztriai-magyar határszakaszhoz? Amikor felkérték erre a munkára, akkor nem is volt kérdéses, hogy elfogadja ezt a felkérést?
Hát természetesen nem volt kérdéses, mert nagyon szeretek utazni, nagyon szeretek túrázni, és nagyon szeretem a hegyeket. Úgyhogy ez meghatározó számomra.
És ezen a határszakaszon, vagy ezen a vidéken talán mindegyik adott, igen, mint egyfajta feltétel.
Így van, tehát olyan kellemes vidék, egyébként is Ausztriát nagyon szeretem, hogy bármikor szívesen megyek oda, és többször vissza is térek, hogy azokat a területeket felkeressem. Megírni pedig megint csak hozzám tartozik, hogy ha már egyszer valahol voltam, akkor akár magamnak, akár a barátaimnak beszámoljak róla, hogy itt jártam, és megörökítsem, hogy ezeken a helyeken mi látható, hová érdemes még visszamenni esetleg máskor is.
Hány oldalas lett így a könyv?
Ez egy nehéz kérdés, ha jól emlékszem, 270 vagy valahogy úgy emlékszem 270 oldal.
És kiknek ajánlja elsősorban ezt a kiadványt?
Hát természetesen annak, aki szeret túrázni, vagy akár kerékpározni is, mert kerékpárral is ezek az utak nagyon jól bejárhatók. A könyvben is többször említést tettem arra, hogy hol vannak olyan jó megépített kerékpárutak, ahova ajánlom a kerékpárosoknak, hogy elmenjenek, de több hely van, ahova tömegközlekedéssel is el lehet menni, akár vasúton is, mert ott jól kiépített vasúthálózat is van, vagy autóbusszal. Azt is jelöltem a könyvben, hogyha tömegközlekedéssel megközelíthető helyen jártunk, hogy oda érdemes tenni egy kirándulást azoknak is, akiknek nincsen kerékpárjuk vagy autójuk.
És akikben felkeltettük az érdeklődést, hogyan juthatnak hozzám ehhez a kiadványhoz?
Kapható a könyvesboltokban. Ha valaki beírja a nevemet, vagy a könyvnek a címét az interneten a Google-be, akkor rendelhető interneten is, illetve meg lehet keresni, hogy melyik könyvesboltban van még belőle.
Mert hogy magas példányszámban jelent meg a kiadvány?
Igen, több száz példányban megjelent.
Elmondhatjuk, hogy ez a könyv egyfajta rendszerező kiadvány, tehát rendszerbe foglalja a Magyar Királyság határán és az Ausztriai Császárság határán található értékeket.
Igen, úgy gondolom, hogy rendszerezi azokat a magyar, főleg magyar emlékeket, amik az egykori Magyar Királyság és az Osztrák Császárság határán megtalálhatók.
Dr. Cserhalmi Dorottya közgazdásznak, gazdasági szakembernek, a Nyomkeresés a Magyar Királyság határán Ausztriában című könyv szerzőjének, írójának. Köszönöm szépen a beszélgetést, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Batár Zsolt Botonddal, a Teleki Sámuel Kulturális Egyesület ügyvezető elnökével beszélgetek, nem véletlenül, hiszen dr. Cserhalmi Dorottya Nyomkeresés a Magyar Királyság határán Ausztriában című, amely a Teleki Sámuel Kulturális Egyesület kiadásában az Országhatár túramozgalom első kiadványaként jelent meg. Most hogyan is jött az ötlet?
Onnan jött, hogy amikor már kezdtünk készülni a trianoni diktátum 100 éves évfordulójára.
2021-ben.
Igen, akkor, tehát én előre már ugye évekkel készültem, mert tudtam, hogy eljön az én pillanatom, mert én történelemszakot végeztem a Debreceni Egyetemen, és ez volt a minden, hogy tehát a mai Magyarországnak is a sanyarú helyzete szerint véleményem abból ered, hogy elvonták az összes életlehetőséget Magyarországtól, tehát minden erőforrásunkat elvettek, az aranybányáinkat, ezüstbányáinkat, egy sóbányánk sem maradt, az összes fánkat elvitték, a tengerünket, vasbányáinkat, Erdélyben maradt. Tehát azért, hogy végül is pusztuljon ki a nemzet, ez volt ugye az Antantnak a nagy elképzelése, és édesanyám még mindig, anyám is történelemszakos volt, és már akkor ezt mondogatta nekem, hogy fiam, abból látszik, hogy milyen hatalmas életereje van a magyaroknak, hogy ennek ellenére, hogy elvették tőlünk az összes erőforrásunkat, itt vagyunk, és nem is mi vagyunk az utolsó nemzet Európába, mert helyreálltunk, és nálunk sokkal rosszabbul élők is vannak, meg rosszabb helyzetben is. És én ebben nevelkedtem föl, végül is itt Miskolc városában, és eljött a 100 éves évforduló, és úgy éreztem, hogy itt a nagy pillanat, és írtam egy 3 kötetes Trianon trilógiát, ami egyből 1000 oldal, és írás közben jöttem arra rá, hogy legnagyobb problémát az jelentette, hogy azt mondták Párizs környéki, hogy az első világháború után, hogy megoldjuk az egész világ békéjét, mert nemzetállamokat alapítunk, mindenki boldog lesz, többet nem kell határproblémát csinálni, mindenki boldog lesz, és ezt Magyarország rovására ugye lekanyarintottak 72%-ot az országból, és akkor én, ahogy ezt tanulmányozgattam, akkor láttam a térképen, hogy a történeti Magyarország határa az 1000 évig egy volt. És rájöttem arra, hogy a 100 év alatt 83 változás történt ezen belül, amikor a határ két oldalán más országok voltak, meg megtörték a határ, elvették, visszarakták, stb. Tehát amit az Antant mondott, hogy ők megoldják a világbékét, pont fordítva történt, mert az 1000 éves határ egy határ volt, azóta 83 határ volt, mert hol ez vett el, hol az vett el, hol az. És akkor úgy gondoltam, hogy meg kell csinálni ezt az országhatártúra mozgalmat, hogy ne maradjon feledésbe ezek a határdolgok, és itt volt a jó példa a kék túra mozgalom, hogy egy hasonlót kell csinálni. Most a kettő közt az a különbség, hogy a kék túra mozgalom az bakancsosoknak szól, most a miénk pedig nem, mert ugye az ország határoknál van, amikor a hegyen bakancsba kell menni, van, amikor a folyókon kajakkal kell menni, van, amikor biciklivel lehet csak menni, van, amikor autóval, tehát a miénk egy összetettebb dolog, tehát nem ugyanaz. Most nekünk a célunk nem az országhatárok megváltoztatása, az erőszakos megváltoztatás, szó se róla. Mi csak azt akarjuk, hogy ez ne kerüljön feledésbe, maradjon meg az emlékezetbe, emlékezzünk rá, és hát legyünk azért büszkék arra, hogy mi még mindig magyarok vagyunk. Annak ellenére, hogy velünk ezt művelték akkor kint Trianonkor.
És mindemellett mi még a célja az országhatármozgalomnak? Emiatt jöttek létre, és aztán megjelentetnek különböző kiadványokat, hogy az emberek tudatában állandóan fenntartsák ezt az alapinformációt.
Igen, igen, nagyon jó érzékkel rátalált a lényegre, hogy mi azért csináljuk ezt, mert hát azt nem várhatjuk el, hogy mondjuk elindul valaki, és akkor mondjuk a mai lengyel-szlovák határt végigjárja. De azt, hogy mi adunk a kezébe egy úti kalauzt, amiben mi leírjuk azt, hogy itt menjen, ott menjen, ilyen koordináták, itt most ilyen ösvény lesz, ott olyan folyópart, itt most menjen át a folyó, ott egy kutat talál, ahol vizet ihat, ott egy sátorozó hely, tehát elmehet 3 napra, fönn sátorozik, fönn a keleti Kárpátokba, az északi Kárpátokba, tehát mi azt adunk, hogy a kezibe adunk egy úti kalauzt, hogy romantikus körülmények között, gyönyörű tájakon menjenek az emberek, és amellett a múltra is visszatérjenek állandóan. Tehát, hogy ez volt Magyarország határa, de mi nem csak a régi határokat, mi a mai határokkal is foglalkozunk. Tehát a mai határokat is, az utolsó 100 évben itt bármilyen határ kialakult, mi azt mind fel akarjuk dolgozni, ilyen könyvformába kiadni, mint most a Cserhalmi Dórának a könyve. Mi annak idején a kiírásba szerepeltettük, hogy aki egy ilyet földolgoz, azt róla nevezzük el. Mint ahogy mit tudom, a Cook-szigetek is azért Cook-szigetek, mert ő felett Tasmánia, azért Tasmánia, mert mi hírtuk, és ez az első, a Dóri feldolgozta paravánokon is, feldolgozta könyvbe is. Tehát ez a célunk, hogy ezt feldolgozzuk, hogy mindenki ezzel tudjon élni vele, és ugyanúgy, mint a kék túrán, járják az emberek, családok menjenek el, fogjanak össze baráti társaságok. Például én a Tisza környékét csinálom, például azt is úgy csinálta a bejárást, hogy volt egy társaság, amelyik kajakkal jött, volt, amelyik biciklivel, én meg az autóval, mert én már nehézkesebb vagyok. És akkor este mindig találkoztunk, leírták, ők ott fényképeztek, a másik a biciklinél, a part mellett ugye, a harmadikak miként, és megnéztük a környező városokat, megnéztük, hogy mi maradt a régi határból, ha köveket találtunk, határkövet, kiírásokat, magyar dolgokat, stb. Tehát ezt csináljuk, kiadjuk ezt könyvbe, és hagyd menjen el mindenki, és járja végig a Tisza mentét, ahol magyar lakosság van a mai napig is, mert hál' Istennek Szerbiával kiváló a kapcsolatunk, soha nem volt ilyen jó, Szerbiával ki tudtuk alakítani egy ilyen kapcsolatot. És mindenkinek ezt is ajánljuk, mert ott van végig a magyar lakosság, a magyar falvakba. És akkor ott még nincs is nyelvi probléma, tehát ott nyugodtan elmehet olyan is, aki egy árvaszót nem tud csak magyarul, mert az utcán bárkivel megáll is beszélgethet magyarul. És ezt kiadjuk ezt is a Tisza mentén, és ő végigmehet és megnézheti a Zentai csatának az emlékművét, hogy mondjak egy világra szóló eseményt. Megnézheti ott a török erődítményeket, Óbecsét, Törökbecsét, megnézheti lenne a Tisza, hogy a Dunába összeért Titelnél, ott is megnézheti, Szalánkemént megnézheti, ahol a nagy európai békekötés volt. Akkor megnézheti, tehát a történelmi dolgokat is, Tiszába is jól érzi magát. Ott vannak a várak végig, a végvárak, a magyar végvárak, a Duna mentén, ott halt meg Kinizsipál, meg a többi. Tehát ezt dolgozzuk fel, és javasoljuk majd, folyamatosan ki akarunk adni több ilyen kötetet, az összeset fel kívánjuk dolgozni, és ennek az első része most a Cserhalmi Dorottya könyve, és ez azért jó, mert most ez irányt mutat. Tehát most már ezentúl a sorozat ugyanígy fog kinézni külsőre, hátul ott lesz az országhatártúra térképe, elől milyen fotók vannak, mi lesz benne, hát ugye a belseje az más lesz, tehát mindenki ugye leírja saját. És mit érdekességet mondom, hogy van nekünk egy erdélyi csoportunk is, egy székelyföldi csoport, ők határjáró névvel vannak, ők a Magyar Királyság és a Román Királyság közti hatalmas nagy határszakaszt dolgozzák fel, őnekik már volt 4 darab könyvük, amit kiadtak erről, és azt is majd integrálni akarjuk az országhatártúrába. Most mi az idén csináltunk egy nagy seregszemlét, egy nagy országhatártúra seregszemlét, mi a Trianonhoz kapcsoljuk ezeket a rendezvényeket Nagykőrösön, ahol csináltunk egy hatalmas kiállítást, ami itt is látszott részlet, a Dórinak az anyaga például, meg a bevezető rész, amit Szijjártó Péter is megtekintett. És nagyon tetszett neki, hát elárulom a rádió hallgatóknak, hogy nagyon tetszett neki, hát nagyon sok mindent egy külügyminiszter erre nem mondhat, most megint magunk között ezt más ne hallja, ugye? Magunk között mondom, sokat nem mond, de látszott rajta, mert mondta is, hogy nagyon szép. Tehát, hogy még ilyen magasrangú vendégünk is volt. Tehát kaptunk egy bíztatást magyarul onnan is, hogy kérem szépen, jó úton haladunk, csináljátok gyerekek.
És érdemes folytatni, és kell is folytatniuk. Tehát az országhatár mozgalom, én úgy fogalmaznám meg, hogy ismerjük meg országunkat, és ismerjük meg országunk határait, akkor ennek az első lépése és első állomása a Nyomkeresés a Magyar Királyság határán, Ausztriában című könyv, és van is folytatása. Körülbelül hány kiadvány fogja majd összegezni a lényeget, és egy milyen nagyságú sorozatot terveznek?
Ahogy megnéztük, teljesen pontosan 25 körül lesz. Tehát 25, hát nem kicsi ez a terület, amit fel kell mérni, és ugye ezt be kell járni, pontosan le kell írni, fotózgatni kell, tehát 25 kötetre tervezzük. Most a következő nagy dobásunk, most 2 évet kiadjunk, 2 év múlva, ott már lesz majd 4-5 könyv is. Tehát akkor az erdélyek is, nem csak a saját kiadványok, hanem mi is adunk ki olyat, a Dórát is rábeszéltük, hogy írja meg a Titelig, tehát ő most megcsinálta a szlovén határig, de a Dráva végig, egészen Titelig, ahol a Tisza befolyik ugye a Dunába, Titelig, hogy addig vigye tovább ezt a szakaszt. Mert ez már az enyém, onnan már az Alduna meg a Tisza az enyém. Szeretném, ha Dórival találkoznánk Titelnél. Úgyhogy körülbelül 25 kötet, hát azt jelenti, hogy ha 2 év múlva újra erre jár ön, szívesen látjuk, akkor már legalább 4-5 könyvet fogunk még akkor bemutatni már.
A mező úgy atyát járom én, a gyárak súlyát hordom én. Bárki vessen követ rám, ez itt az én hazám. Széles a föld, magas az ég, mérföldes csizma sem elég, de egy sem föld vár mindig rád, ez itt az én hazád. Az utcák fény gyöngy során, mezők szorgos illatán, a jövő szabad szép szaván jelented, ó hazám. Széles a föld, magas az ég, mérföldes csizma sem elég, de egy se föld vár mindig rám, ez itt az én hazám.
A kedves hallgatók figyelmébe ajánljuk ezt a kiadványt, amelyet elsősorban kiknek ajánl? Hazaszerető, a hazájukért lelkesedő és a hazájukat szerető embereknek?
Igazság az, hogy nem csak annak, mert ahogy nézem, tehát én ugye, ahol ismerem az embereket, például Nagykőrösön, ahol volt a nagy bemutató, ott volt például az a szocialista képviselőjelölt, aki például alul maradt a Fideszes szembe. Tehát ő is ott volt. És érdekes módon a Fideszes országgyűlési képviselőt kértük fel a megnyitóra, de ő is eljött. Tehát nem csak ő, hanem ismeri az ember, hogy a baloldali érzelmű emberek is. Tehát nem igaz az se, hogy aki baloldali, az már bocsánatot kér, hogy politizálok, de az se igaz, hogy mindenki hazáruló, meg eladja ezt az országot, tehát ott is vannak ugyanolyan rendes magyar emberek, mint máshol, meg mindenütt vannak ilyenek, olyanok. Tehát mi mindenkinek ajánljuk, mert itt az a lényegen állunk, hogy kiválaszthatja a család, vagy az illető, hogy mit akar bejárni. Mert aki, mint én már nem tudok a Kárpátokon felszaladgálni 2000 méteren, meg sátorba aludni, hullik rám a hó, meg mit tudom én. Szeretném, de már nem megy. De a Tiszánál beülök az autóba, jön a biciklis, jön a kajakos mellettem. Végigjárjuk a Tiszát, esténként bográcsozunk. Oda jönnek a magyarok hozzá, beszélgetünk velük, mi van Szerbiába. De most mi azt csináljuk, hogy azt szeretnénk, hogy mindenki válogathat abba, hogy mit akar. Tehát aki könnyebb túrát akar, például most a Dórinak a könyv alapján nyugodtan mehet, mert itt nincsenek nagy hegyek, itt nincsenek óesések, itt nincs ilyen, ott mehet biciklivel, autóval, gyalog. De hát aki a keleti Kárpátokba megy, ott csak gyalog lehet menni, de ott is autóval lehet kísérni, és ott megnézni azért a székely falvakat, mert Tamás Járól ott született, Gábor Árról ott született, ott vannak az emlékművek mindenütt. Tehát amíg fönn megy az egyik csapat a Kárpátokba, addig az autós kísérők pedig lent nézik, és mi azért ajánlja a Dóri is, hogy nem csak azt ajánlja, hogy a nyomvonalon menjen, hanem mellette, hogy milyen várak vannak, milyen kastélyok, milyen városok, még az osztrák részen is, mert ott is vannak magyar részek, hát például a Rongyos Gárda ugye ott vívott csatát Burgenlandért annak idején, hogy ne Burgenland legyen, hanem maradjon Nyugat-Magyarország, és ott állítottak emlékművet. Ez például osztrák területen van, a halottak emlékére, és ott a magyar halottak is ott vannak, meg az osztrák csendőröknek is ott vannak. Tehát ezeket fedezték fel az oldalt. Most ezt mi mindenkinek ajánljuk. Tehát itt nincs politika, ebben nincs se olyan, hogy én most nagy hazafi vagyok, és csak egyedül én járkálhatok, hanem mindenki, aki a történelmet szereti, szép tájakat akar látni, jó társaságba akar menni, össze kell állni, és bejárni ezeket a részeket, és ajánljuk, hogy érezzék jól magukat.
És ha már Rongyosgárda, akkor ettől lett Sopron a hűség városa.
Hát igen.
Többek között. És hogyan juthatnak hozzá a kedves érdeklődők ehhez a kiadványhoz? Egy milyen nagyságú példányszámmal jelent meg ez a kiadvány?
Egy olyan 2500 példányban jelentettük meg, többen nem mertük megjelentetni, de úgy tudom, hogy már nem sok van belőle. szakkereskedelme, interneten, boltokban mindent lehet kapni. Már nem sok van belőle, hogyha a Dórival most arról beszéltünk, hogy ilyen utánnyomást fogunk érni, hogy legyen, mert hát szóval először ugye nem ugrik be az át, a 20 ezer példány nem rendelünk elsőre, de hát gondoltuk, hogy a 4-5 ezer példány el fog menni, tehát körülbelül arra számít, ami szerintem a magyar könyvkiadásban jó arány. Tehát ilyen hamar ennyien érdeklődtek iránta.
És az önök által javasolt úti célok meg úti végállomások kortalanok, hiszen akár családok is elmehetnek ezen az útvonalon, de nyugdíjas klubok, vagy éppen szerelmes párok, tehát mindenkinek ajánlható, mindenki, hogy felkeressék ezeket a fontosabb úti célokat.
Hát a Tiszánál is így voltunk, hogy például akik kajakon voltak, azok ugye fiatalabbak voltak, akik biciklivel voltak, azok olyan középkorosztály volt, én meg egy-két ilyen idősebb, 70 fölötti, meg mi autóval kísértük. Na de az autós kíséret legalább olyan fontos, mert a kajakos lemegy 25-30 kilométert, akkor nem fog visszagyalogolni, ahonnan a kajakkal elindult, hanem már ott az autós kísérőnek ott kell lenni, mert ugye vissza a cuccot utána, a sátra, stb. Ott a tábort is, a bicikliseknek is. Tehát ez alapjába véve, tehát itt összefogtunk többen. És egy különböző korosztályok, kisgyerektől kezdve mehet egészen, mert a kisgyereket is lehet autóval vinni, az is időnként pocsol egyet a Tiszába vagy a Dunába, itt is úgy volt, bevallom őszintén, én is beültem a kajakba, és 2 kilométert mentem. Többet nem bírtam, de 2-t én is mentem, nagyon élveztem, a kikötöttem, beült a másik, tehát hogy végig élveztük ezt az egész utat, csináltunk egy ilyen 8 napos utat, és ezeket bejártuk. És mondom, a nagy tábortüzek, meg a magyarokkal való találkozás, meg egyáltalán az élmény, hogy mondom, ott állunk a zentai csatánál, ott áll valaki.
Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy ön nagyon szeret utazni, hiszen nem csak ebben a témában, és itt most a csakot idézőjelbe teszem, hiszen nagyon fontos témáról beszélünk, szeretett hazánk témájáról, de nem csak ebben a témában írt ön úti könyveket.
Igen, hát nagyon szeretem az utazást. Nem is annyira az utazást, én történelmi népművelés szakot végeztem Debrecenben az egyetemen, és én világéletemben népművelőként dolgoztam. Én büszke vagyok mindig, hogy művelődés az első frontvonal, pedig bennünket az egyetemen nem frontvonalra képeztek ki, az a főiskolások voltak, bennünket ilyen tudományos munkákra, meg minisztériumba, meg ilyen ember, nagy élmezgét, de én valahogy ott nem éreztem, én a fronton éreztem jól magam, és én mindig művelődésházakban dolgoztam, amellett ugye tanítottam is, ez is igaz, azt is szerettem, történelmet, és valahogy úgy voltam vele, hogy nekem mindig azt mondták róla, hogy te neked az ismeret terjesztés a mániád. Én összesen életemben körülbelül 1000 előadást tartottam, ismeretterjesztő előadást, és ezért úgy döntöttem, hogy mikor már nyugdíjas lettem, hogy könyveket írok. És Horvátország úti könyvet például azért írta, az is kb. 1000 oldal, 5 évig írtam, 2 kötetbe, az összes magyar emléket felkutattam, ami ma horvát, itt van egy Szent István kép, ott volt a magyar korona eltéve, ott koronázták királyá, mondjuk Tengerfehérváron, Kálmán király, tehát én ezeket felkutattam, lefényképeztem, megírtam. Ugyanezt megcsináltam Ausztráliába is, meg Új-Zélanddal is. Tehát, hogy összegyűjtöttem a magyar emlékeket, mert nekem az a mániám, hogy nekünk magyar szemmel kell útikönyvet írni. Mert én nézegettem a német útikönyveket is, abban, hogy nem a magyar emlékek vannak, hanem a német emlékek. Hát ugye nem. Ő neki azt hívja fel figyelmet, hogy itt annak idején a németek, mikor a hajóval kikötöttek. Tehát ők nem azt írják, hogy Jurisics Miklósnak van szobra Horvátországban, horvátul van kiírva, mert büszkék a Jurisicsre. De mi is büszkék vagyunk, mert a magyar történelemben is az egyik nagy horvát. Vagy ugyanígy lehet nézni, hogy például Zrínyi Ilona. Zrínyi Ilona ugye a fiával, Rákócival a magyarul beszélt. Tehát nem horvát, de Zrínyi Ilonának a bátyja Zrínyi Péter is horvát volt, nem is tudott magyarul, az például Rákócival horvátul beszélt. Tehát nem volt probléma, kérem szépen. Akkor a nagymama, az lengyel királyné volt, az lengyelül beszélt Rákócival. Tehát mikor Rákóczi felcseperedett, 4 nyelven perfekt úgy tudott, hogy nem is kellett megerőltetni magát. Hát mondom most, hogy milyen könnyű volt neki. Nem volt könnyű az élete, de most ezeket én mind összegyűjtöttem, mert én úgy éreztem, hogy a Jurisi szobor nekünk fontos. A németeknek, meg az angoloknak, ami könyvben van, nem említik, hogy zárában ott van Jurisics Miklósnak a szobra. Nem is említik. De azért nekünk ez nagyon fontos, és én ezeket szedtem össze. És ez van az én úti könyveimben, mert mondom, nekem az a mániám, ez volt mindig a mániám, hogy az az ember, aki többet tud, aki műveltebb, az hasznosabb a társadalomnak. És én ezt terjesztettem, a világ életemben ez volt a mániám, hogy újra elmondom, hogy aki műveltebb, meg többet tud, az hasznosabb a társadalomnak. És én ezért csináltam ezt, hogy írtam könyveket, második Rákóczi Ferencről is írtam egy könyvet, amit a Panoráma könyvkiadó adott ki. Óriási sikere volt, gyönyörű kiadás egyébként a Panoráma, nagyon szépen a 300 éves évfordulóira Rákóczinak kiadta. Tehát kimondottan ilyen ismeretterjesztő dolgokkal foglalkoztam egész életemben. Alapjában véve az országhatár túra ez. Mert itt is ismeretterjesztés, mert aki most a Dórinak a könyvét elolvassa, az történelmet is tanul belőle, ott irodalom van benne, zene van, minden, mert ott Liszt Ferencről megemlékezik, az osztrákokról, a magyarokról, tehát ott végig a családokra, egy Eszterházi kik voltak, tehát ott történelmet kap, zenét kap, mindent kap. Tehát egy nagyon komplex dolog, és ezért karoltam fel, ezért szeretem csinálni ezt is, mert ez is az ismeretterjesztés. És aki többet tud, az értékesebb ember.
Akikben pedig felkeltettük az érdeklődést, akkor elmondhatjuk, hogy az országhatár mozgalom elérhetőségein minden fontosabb információt megtalálhatnak már a kiadott és a kiadásra váró kiadványokkal kapcsolatosan is.
És várjuk, aki csatlakozni szeretne hozzánk.
Mert hogy még erre is van lehetőség?
Van lehetőség, igen. Tehát a Teleki Sámuel Kulturális Egyesület honlapunk is van, elérhetőségünk a könyvben is benne van. Tehát szívesen hívjon fel bennünket telefonon, én újra mondom, Batár Zsolt Botond vagyok, hívjon fel telefonon bennünket, írjon interneten, mert szeretnénk minél nagyobbra tenni a mozgalmat, akár új területet is tudunk nekiadni, mert még van egy-két olyan hely, amit még nem vállaltak, hogy földolgozzák, illetve segítünk a túrázásban. Is.
Ez itt a reklámhely, akikben felkeltettük az érdeklődést, akkor keressék Önöket bizalommal. Köszönöm szépen a beszélgetést Batár Zsolt Botonnak, a Teleki Sámuel Kulturális Egyesület ügyvezető elnökének. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönjük szépen, én is minden rádió hallgatónak ugyanezt kívánom.
Volt itt mindig, aki bátran szólt, mindig voltak nagyot álmodók, a nincsből is várat építők, az el nem csüggedők. Hány nagy gondolat is mennyi szív, ami századok múltán is tenni hív, most is új erőt ad és lelkesít, hogy nagyjá légy megint, bárcsak értenénk a múlt intő szavát. Éget jelzést, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tudd, hogy áldott itt a föld, a hömpölygő folyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, múltunk és jövünk. Minden hozzáfűz, állva bennünk tested ön. Mely a téli fagyban is visszatér, mindig új tavaszt vár és jót remél, hogy fele az, hogy én. Nem a gyűlölet, a gyávaság, csak a szeretet az, ami visz tovább, hogy szebb napokban is mindig lásd mások fájdalmát. Bárcsak értenénk a múlt intő szavát, végre vésett jelzést, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tudd, hogy áldott itt a föld, a hömpölygő folyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, voltunk és jövünk. És ha gyermeked azt kérdezné, miért vagy büszke rá, hogy miért szebbet táj bárminél. Taníts meg neki, volt költő.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Most elhangzott műsorunkat jövő héten kedden este 21 óra 5 perctől, és jövő héten csütörtökön délután 14 óra 5 perctől megismételjük.